A Kicsoda az Isten című sorozatban legutóbb a szenvedő Jób kérdését tettük fel a Jób könyve 14. fejezet 10. versével. Ha meghal az ember, hol van ő? Mit jelent, hogy meghal az ember? Hová kerül? Végleg megsemmisül? Elenyészik? Semmivé lesz? Ez képtelenség. Hát akkor hol van ő? A témát két részesnek szántam, ez a mai, a második rész, ezért emlékeztetőül felidézem az első rész tartalmát röviden. Arról volt szó, hogy micsoda a halál, és ha van valami utána, vajon micsoda az? Mi történik a halálban, és mi történik a halál után? Hogy a testtel mi történik, tudjuk, megromlik, elenyészik, ahogy a Biblia kifejezi, porrá lesz és visszatér a porba. De mi történik a lélekkel? Láttuk legutóbb a dualista, vagyis kétrészes ember felfogást. Eszerint az ember két elkülöníthető, elválasztható részből áll, halandó, alacsonyabb rendű testből, és halhatatlan, magasabb rendű lélekből. Ezen elképzelés szerint a halálban a két rész elválik egymástól. A test elporlad, szétfoszlik a földben, a lélek ellenben a testtől eltávozva tovább él, sőt boldogan él a mennyben, a végső világvégi feltámadásig, amikor is újra egyesül a hozzátartozó testtel. Ez így egy szép kerek elgondolás lenne, csak hogy nem igaz. A dualista emberkép teljesen ellentétes a Biblia emberképével. A Biblia nem tud két különálló, elváló vagy elválasztható ember részről. Azt tanítja, hogy az ember test és lélek egysége, elválaszthatatlan egység, amely egység megmarad a halálban is. Amikor valaki meghal, ez az egységes test-lélek ember hal meg. Az egész ember meghal, és egészen meghal. Eltűnik az élők számára megragadható valóságból. A halál az egy egészen radikális valóság. A halál az halál. És nem lehet a különváló lélek tanával szépítgetni, vagy enyhíteni. Ma arról lesz szó, hogy egészen más a megoldás, a feltámadás. Láttuk legutóbb, hogy a lélek természetes halhatatlansága, önmagában véve képtelenség. De ezen túl, ha igaz volna, annak igen súlyos következményei lennének. Az a gondolat, hogy a lélek halhatatlan, egyszerre teszi komolytalanná a halált, a feltámadást és az ítéletet. Elveszi a halál botrányát, reális borzalmát, kimondhatatlanul mélységes tragikumát, és hatalmas becsapás, ha vigasz már akinek, hát hazug vigasz, hamis vigasz, átverés. Hiszen mit veszít az ember a halálban akkor, ha úgymond magasabb rendű része, a lelke, az tovább él, semmit. És mi értelme lenne annak, hogy ez a lélek a feltámadásban egyesüljön, a nála úgymond alacsonyabb rendű testtel? Hát minek? Miért egyesülne vele? Mi szüksége lenne a léleknek a testre? És végül, mi értelme lenne a feltámadáskor az utolsó ítéletnek? Hogyha a lélek eddigre már régen, nyomban az egyén meghalása után a mennyben örvendezne, illetve a gonoszok lelke pedig eddigre már régen a pokol tüzében sinylődne. Hát miről szólhatna még az ítélet e kettőn túl? Ugye semmiről. Egy szóval a lélek halhatatlansága nem járható út. Mit mondjunk át? A halál jelenségét a Biblia rendszeresen az alvás képével fejezi ki. Azt állítja, hogy a halottak alusznak. Csak néhány példa a sokból. A halálban olvassuk jó könyvében, a 14. fejezet 12-es versben. Lefekszik az ember, és nem kel fel. Az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek fel az ő álmukból. A Dániel könyve 12. fejezet 2. vers így szól. Sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, fölserkennek. Némelyek az örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való utálatosságra. Aztán egy Jairus nevű ember kislányának haláláról Jézus így beszél a Máté evangélium 9. fejezet 24-es versében. A kislány nem halt meg. Úgy érti Jézus, hogy halotti állapota nem végleges. Nem halt meg, hanem alszik. Szintén barátjának, Lázárnak a haláláról Jézus hasonlót mond. Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondták az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy az álom alvásáról szól. Ezért ekkor nyilvánvalóan mondta nekik Jézus, hogy Lázár meghalt. János evangélium 11. fejezet 11-estől 14-es versig. Pál apostol az első tesszaloniki levélben, a 4. fejezet 13-as és 14-es versében így ír. Nem akarom, testvéreim, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, vagyis meghaltak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, ugyanígy Isten előhozza azokat is, akik elaludtak Jézus által, ővele együtt, vagyis akik meghaltak. És így tovább. Hát ha a Biblia ilyen sokszor mondja a halottak állapotát alvásnak, akkor ennek nagy jelentősége kell legyen. Nem szó szerint értve, hanem jelképesen. Az alvás, mint jelkép, két alapvető dolgot árul el a testi halálról. Azt, hogy a testi halál teljesen öntudatlan állapot, amelyben, mint a mély alvásban, az ember nem érzékel semmit, időmúlást sem, nincs öntudata, nem gondolkodik, nem érez, nem örül, nem búsul, nem vágyakozik. Ez az egyik, öntudatlanság. És még azt értjük a hasonlaton, hogy a halál, amikor az élet lehellete távozik az emberből, az nem végleges állapot. Van belőle fölébredés, ahogy az alvásból is. És ez a feltámadás. De kérdezzük, mi marad meg? Mi ébred fel, ha a lélek a halálban épp úgy szétesik, eltűnik, mint a test? Mi ébred fel és támad fel, ha a halállal foghatóan semmi nem marad meg az emberből? Hát micsoda támad fel akkor? Jézus megmutatta e nagy titok nyitját. Akik meghaltak, a földi e világból egészen eltűntek, ez így van, tény, mégis élnek, tanítja Jézus. Isten emlékezetében, Isten szeretetében élnek. Ő végtelen bölcsességével meg tudja őrizni, és meg is őrzi a megholtaknak, mint egy a személyiség adatait. Így beszél erről Jézus a Máté evangélium 22-es fejezete 31-es és 32-es versében. Ezt mondja, ami a halottak feltámadását illeti. Nem olvastátok, amit az Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Márpedig Isten, nem a halottak istene, hanem az élőké. Amikor Jézus ezt kijelentette, Ábrahám, Izsák és Jákob pátriárkák már évszázadok óta halottak voltak. Ő mégis azt állítja róluk, hogy élők, Istenben élnek. Mivel pedig Isten örökkévaló, így mindazok, akik ő benne, az ő szeretetében, emlékezetében élnek, örökké élők maradnak, nem halnak meg. Akkor sem, ha a földi életből egyébként már régen eltávoztak. Lukács evangéliuma 20. fejezet 37-es, 38-as versében ez ugyanez van, csak még világosabb. Arról, hogy a halottak feltámadnak, mondja Jézus, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nevezi. Isten pedig nem a holtaké, hanem az élőké, mert mindenek élnek ő neki. Mindenek élnek ő neki, mondja Jézus. Isten a maga végtelen szeretetében és bölcsességében megőrzi a megholtak személyi adatait, az egész embert megőrzi minden gondolatával, cselekedetével, érzésével, emlékeivel, sőt, a teljes élettörténetével együtt, minden egyes hajszáláig bezárólag, ahogy Jézus mondja, hogy Isten nekünk még a hajunk szálait is nyilván tartja. Ez a második, ez a Lukács-féle változat annyiban megy tovább Máténál, hogy ő látványosan visszautal a kivonulás könyvének a 3. fejezet 6-os versére, Mózes és az égő csipkebokor jelenetére, ahol Isten kijelenti, hogy ő az élők istene, azoké is, akik földi pályájukat már régen befejezték, mint Ábrahám, Izsák és Jákob. Vagyis nem kevesebbet mond Lukács, mint azt, hogy Isten már a kinyilatkoztatás legelején, az egyiptomi kivonulás előtt, hát voltak éppen a feltámadásról beszél. Mivel pedig a megholtak Istennél vannak, ő akkor kelti életre őket, amikor akarja. Ez az idők végén lesz. Akkor majd olvasom ugyancsak a Jób könyvében, 14. fejezet 15-ös vers, akkor majd az Úr kívánkozik kezének alkotásai után. Kívánkozik, és kiszólítja őket a halálból, vagyis ismét szavával teremt, kiszólítja, mint az első teremtéskor. Az egykori holtak pedig erre kijönnek és felelnek neki. Erről a szóval való újjáteremtésről Pál apostol beszél talán a legvilágosabban a Jób könyvére, meg általában az Ószövetségre jellemző képek és hasonlatok nélkül a római levélben, a 4. fejezet 17-es versben. Azt mondja, Isten a holtakat megeleveníti, és, vagyis, azokat, akik nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Tehát szavával teremti újjá őket. A halálból való feltámadás hite nem valami újszövetségi keresztény találmány. Megvolt már a választott nép körében, az ószövetségi zsidóságban. Hosszú folyamatban alakult ki, és főleg három meggyőződés táplálta és motiválta. Az első az a gondolat, hogy Isten és a benne hívő ember közössége az a létező legerősebb kapocs, szövetség, amelyet méghozzá Isten kezdeményezett az emberrel. Ezért olyan erős, hogy nem lehet szétszakítani. A halál sem bírja megszüntetni. Az ember és Istene közötti életközösség, a szövetség olyan szilárd, hogy mindenképpen túléli a halált. Isten végtelenül hű, ragaszkodik az emberhez, és nem fog belenyugodni abba, hogy a halál elvegye tőle szerelmesét, az embert. A második felismerés, ami az Ószövetségben a feltámadás felé mutatott, az a hit, hogy Isten mindenható. Így képes az embert meggyógyítani és visszaadni az életét. Mivel mindenható, hatalma van a betegség és a halál felett is. És ez nem egy elvont elmélet volt, nem. Sok ószövetségi hős ténylegesen csodás gyógyulást tapasztalt meg. Halálos betegségekből épültek föl, olyanokból, amelyekbe emberi számítás szerint bele kellett volna halniuk, amelyek abban a korban gyógyíthatatlanok voltak, és rendszerint halállal végződtek. Ám de ezek a hősök mégis meggyógyultak, és megtapasztalták, hogy Istennek hatalma van minden betegség felett. De ha ez igaz, akkor van hatalma arra is, hogy a már sírban lévő embert visszahozza az életbe. Isten élet és halál ura. Amikor ő emberek által, például Illés vagy Elizeus próféta által halottakat támaszt fel, ahogy olvassuk ezeket a történeteket, akkor még nem az örök életről van szó, hanem a földi élet meghosszabbításáról. Ezek a kivételezett elhunytak újra életbe földi életüket folytatták tovább. Ellenben Ezékiel próféta 37. fejezetében nem ilyen kivételes esetekre, hanem minden emberre vonatkozik, mert Isten ígérete szerint a véráztatta harcmezőn heverő holtaknak, húsukat vesztett csontvázaknak adja vissza Isten az életét. Idézem. Így szól az Úr a csontokhoz, íme én lelket bocsájtok belétek, hogy életre keljetek. Izmokat adok rátok, húst növesztek rajtatok, bőrrel vonlak be, és lelket adok nektek, hogy éljetek, és megtanuljátok, hogy én vagyok az Úr. Tehát Ezékiel 37. fejezetének az 5-6-os versét olvastam. Később még így hozzáteszi. A négy szél tájékáról jöjj elő lélek, és fúj rá ezekre a megöltekre, hogy új életre keljenek. Íme én megnyitom sírhantjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból. És Ezékiel a látomásában látta az ígéret beteljesedését is. Látta, amint a holtak életre keltek, lábukra álltak. Aztán a harmadik tényező volt a feltámadás hite felé vezető úton a földi igazságtalanság megtapasztalása. Ha van Isten, akkor igazságos. És ha igazságos, akkor a földi igazságtalanságnak, a jók szenvedésének és a gonoszok boldogulásának meg kell szűnnie egyszer. Ha nem ebben az életben, hát akkor a halál után kell lennie ilyen halál utáni életnek, kell lennie feltámadásnak, ahogy Dániel próféta nagy látomásában írja a 12. fejezet 2. versében. Akkor, a végidőben, azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek. Némelyek örök életre, mások pedig, hogy örök gyalázatot lássanak. Íme, a döntő órára, Jézus eljövetelére, a föltámadás hitnek már minden lényeges eleme megvolt. Egy dolog hiányzott csak, maga a feltámadás eseménye, megtörténte, tényleges megtapasztalása. Amikor azután a tanítványoknak megadatott ez a tapasztalat, amikor látták Jézus üres sírját, látták a feltámadt urat, beszéltek vele, együtt ettek vele, na akkor tudták, hogy az vált valóra itt és most, az ment teljesedésbe, szemük láttára, amiről a saját szent irataik, a zsidó írások szóltak. Ezért hangsúlyozza a mi hitvallásunk is, hogy Krisztus harmadnapra feltámadott, az írások szerint meg volt ez írva. És végül lássuk a Biblia még néhány fontosabb kijelentését a feltámadásról. Isten így szól a már idős Dániel prófétához, könyve 12. fejezet 13-as versében. Nagyon szép. Te pedig, Dániel, menj el a vég felé, és majd nyugszol, meghalsz, és majd felkelsz, feltámadsz. Felkelsz a te sorsodra a napok végén. Aztán a János evangélium 5. fejezetében ezt olvasom. Mert amint az Atya feltámasztja a halottakat, és megeleveníti, úgy a Fiú is, akiket akar, megelevenít. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Azután Pál az 1. Tesszaloniki levél 4. fejezet 16-os versében így ír. Maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak. Először, akik meghaltak Krisztusban. Aztán az 1. Korintusi levél 15. fejezet 22-23-as verse. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, ugyanúgy Krisztusban mindnyájan megelevenítetnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus, azután, akik Krisztuséi, az ő eljövetelekor. A jelenések könyve elején pedig 1. fejezet 17-es, 18-as vers. Ismét Jézus mondja a látnoknak, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai. És még egyszer mondom a már idézett római levél 4. fejezet 17-es versét. Isten a holtakat megeleveníti, és azokat, akik nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. A feltámadásról a Biblián belül Pál 1. Korintusi levelének 15. fejezete mondja a legtöbbet. Itt a 35-ös verstől ezt olvassuk. Mondhatná valaki, milyen módon támadnak fel a halottak? Milyen testtel jönnek elő? Balgatag, amit te vetsz, nem elevenedik meg, csak ha megrohad. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, ami majd ki kell, hanem a puszta magot, búzájét, vagy más egyébét. Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak a saját maga testét. Éppen így van a halottak feltámadása is. Elvettetik az ember romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. De, és már ezt én teszem hozzá, mindeközben ugyanaz az ember, ugyanaz a személyiség marad, aki életében volt, de immár megdicsőülve. A felsorolás végére hagytam a szenvedő Jób gyönyörű hitvallását, 19. fejezet 25-ös verstől. Jób így szól. De én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a por fölött megáll. Ha ezt a bőrömet megrágják is, saját testemben látom meg az én Istenemet. Én magam látom meg őt, és önön szemem nézi őt, nem pedig a másé. Vágyódás tölti el veséimet. Amen.